There's a broad river winding through this African lowland. 114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője, és a mai műsorunkban nagyon sok kulturális programot fogunk ajánlani, de ezek a kulturális programok, ezek nem programajánlók, hanem hogy gondolkozunk el azon, hogy milyen szerepet játszik a művészet az életünkben. Így aztán két fotókiállításra föl kell kalauzolni Önöket, a mai Manóházban, ahol a 20. század elejé fotóművészettel, illetve aktfotózással találkozhatunk, és kortársunk Urbán Ádám fotókiállítására, aki viszont a Műcsarnokban lesz látható. Aztán beszélgettünk Bíró Eszterrel a Pészakról, a Pastorale sorozatban pedig Tari Emőkével beszélgetünk arról, hogy milyen Mozart operája, melyet 12 éves korában írt. Karda Zsuzsa pedig újra Janis Joplin emlékzenekarral fog fellépni, most pedig a Várkert bazárban. És természetesen nem maradhat el Medved Ivett kiállítást ajánlója sem, ahol most Fehér Lászlóval fog beszélgetni. A Fehér László 1980-as éveiben készült képei című kiállításáról, és hát természetesen nem csak a kiállításról. Úgyhogy ez lesz a mai 117 percben, hallgassák szeretettel!
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. Myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Természetesen a Pastorale sorozat 2026-ban is folytatódik, és az opera gyöngy szemeivel indul most a harmadik része ennek a sorozatnak, és azt gondolom, hogy nincs is jobb, mint hogyha az mesél nekünk is róla, aki majd a színpadon mesél a darabokról. Tehát itt van most Solymosi Tari Emőke zenetörténész, a Pastorale sorozat szerkesztője. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Egy nagyon különleges előadás lesz, egy viszonylag kevéssé játszott darab fog megjelenni többek között, ez a Bastille és Bastien, ami Mozart 12 éves korában írt operája, ami azért is érdekes, mert hogy közben meg az Operaház is műsorára tűzte, pedig hát én nem találkoztam, hogy túlságosan ezelőtti években ezzel a darabbal.
Hát ez lehetséges, azért ha valaki például az interneten ott is nagyon sok előadását találja meg, nagyon sokféle módon rendezik meg, aktualizálva, úgyhogy sok lehetőség van ebben a kis remek műben.
Miért vették elé ezt a darabot? Mert ez tényleg nagyon izgalmas darab, hiszen itt már találkozhatunk azzal, hogy Mozart 12 éves korában is egyrészt gyöngyszemet tudott varázsolni, másrészt meg néhány olyan dallam van, amivel aztán később felnőttkori műveiben is találkozunk.
Igen, hát az a helyzet, hogy eddig a pásztorál sorozatban, ami ugye közel 30 éve fut, 1997 óta, mindig nagy operákat, vagy az esetek túlnyomó részében nagy operákat vittünk színre, mondjuk Mozarttól is mind az öt nagy operát, tehát volt Figaro lakodalma, Don Giovanni, Così fan tutte, Varázsfúvola a szöktetés a szerályból, de hát Rossini, Donizetti operák, sőt, hát most nemrég Humperdincknek a Jancsi és Juliskája, ami hát egy ilyen wagneri zenei világbár, óriási nagy zenekarral, de voltak ugye 20. századi darabok is, Ránki Győrtől, Farkas Ferenctől, de lényeg az, hogy ezek általában ilyen nagy bevonásos darabok, amiknek ugye mi a keresztmetszetét adtuk. Mesélővel általában. Na most az Úrhatnám szolgálója Pergolesinek, ami egy zenetörténeti jelentőségű opera, hiszen itt születik meg az opera buffa, az olasz nyelvű big opera, tulajdonképpen csak a komoly operák szüneteit kitöltendő született intermezzókból, tehát ez a Serva Padrona, ez az Úrhatnám szolgáló is egy ilyen intermezzó, egy ilyen szünetekre, két felvonás közti szünetre komponált darab, de ez olyan sikeres lett, hogy aztán ez így önállósodott, és abból a Büszke Pogoly című komoly operából, amihez készült, ugye a szüneteire, abból kivált, és akkor ezzel turnéztak Európában, és gyakorlatilag ugye így önállósodott ez a műfaj, és így megszületett az opera buffa. Na most ugye ez egy ilyen kicsike darab, és ugye rövid, hiszen a szünetekre született, és emellé, tehát ezt ugye már csináltuk különböző módokon, és nagyon izgalmasan, például úgy is, hogy a közönség mondhatta meg, ez már több évtizede volt ez az előadásunk, hogy a közönség mondhatta meg, hogy egy adott jelenet milyen rendezésben menjen, tehát bemutattunk több verziót, és akkor így meg lehetett szavazni, hogy utána, amikor a teljes darab lemegy, akkor az ott hogy alakuljon az a... Tehát, hogy ezt csináltuk már többször, de ezt most újra elővettük, és emellé szerettünk volna egy másik ilyen rövid darabot. Tehát ezt lehet, hogy hosszú volt a válaszom, de tulajdonképpen ez a helyzet, hogy ugye a nagy operák után most ez egy ilyen kicsit kivételes alkalom, amikor két ilyen kisebb darabot mutatunk be. Tehát ugye nyilván a kettőt egy szünet fogja elválasztani, majd mind a kettő előtt mesélek egy picit, és lesz vetítés is, tehát az én bevezetőm alatt is, és a természetesen az operák előadása alatt is, tehát egy ilyen vetített díszlet lesz. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok a rendezésre, mert az elmúlt években most már három produkciót Gémes Katalin rendezett, például a Kacsó Pongrácnak a János Vitézét, vagy az említett Humperdinck Jancsi és Juliskát, vagy tavaly volt a Rossini Hamupipők, ez szintén óriási sikerre, szóval, hogy ő ezeket, ő egy énekművész és tanár, de valami olyan színpadi érzékenysége van, annyi kedves ötlete, és ugyanakkor meg annyira hagyja a zenét érvényesülni, szóval nagyon-nagyon szeretem az ő rendezéseit, és a közönség is nagyon szerette, szóval tényleg mindig nagy volt az ünneplés. Tehát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy most pontosan mit fog csinálni, most már én is majd bekapcsolódom a próbákba. De hát igazán különleges lesz, mert még mindig egy picit ennél a Pergolesinél maradva, ugye ez, mint olasz nyelvű big opera, recitatívokat, énekbeszéd részeket tartalmaz. És mi most egy olyan formában fogjuk előadni, amiben nem recitatívok vannak, az áriák duettek egyebek mellett, hanem próza. És ezt a prózát az 1950-es években Vörös Sándor fordította magyarra. Úgyhogy ez például egy olyan verziója a darabnak, amit szerintem nagyon ritkán lehet hallani, tehát aki mondjuk ezt a pergolézi darabot már sokszor hallotta, látta, szerintem annak is érdekes lesz ez a másfajta megközelítés. És hát, hogyha Gémes Katalint említettem, akkor ugye Horváth Gábor, aki a Szent István Filharmonikusokat dirigálja, tehát szinte a legelejétől az összes opera produkciónkat ő dirigálta, és hát hallatlan nagy lelkiismerettel és tehetséggel és ötlettel dolgozik ő is, úgyhogy ami megszólal, az mindig egészen magas szintű. Na és akkor ugye igazából a Mozartra kérdezett rá, csak ugye ezt a Mozartot tettük a Pergolézihez, tehát ugye egy 12 éves kori kis Singspiel, ugye ennek ez a hivatalos elnevezése, tehát egy német nyelvű daljáték, ez eredetileg, persze most mind a két mű magyarul fog menni, és hát ez szerintem egy újdonság lesz a legtöbb embernek, aki majd eljön. Nagyon vicces kis története van ennek is, nagyon egyszerű a történet, mert ugye van egy kis pásztorlány, aki úgy érzi, hogy a pásztorfiú, akit ő szeret, hát már nem rajong érte annyira, és akkor elmegy egy ilyen falusi varázslóhoz, mondjuk így, akit úgy hívnak, hogy Kolá, ugye, tehát ez a leányka, ez a Bastian, és akkor ugye elmegy ez a Kolához, és akkor ő azt javasolja, hogy hát legyen a fiúval egy kicsit olyan hideg és tartózkodó, de hát a fiú is elmegy a varázslóhoz kétségbe esettem, mert hogy ő is azt érzi, hogy a lány nem olyan kedves már, és akkor végül hát a varázsló úgymond összevarázsolja őket, és akkor minden jó, a béke jó. Szóval nagyon egyszerű kis történetről van szó, és hát érdekes ez is, hogy Bastian és Bastienne, tehát hogy ugyanannak a névnek a férfi és női verziója az, ami szerepel.
Azért említsük meg a szereplőket is ezekben a darabokban.
Igen, három fiatal énekesnek ez egy igazi kihívás, hiszen ugye egy délután kell nekik két különböző szerepbe bebújni. Mozartnál Bastian szerepét Csörgöl utca fogja énekelni, és ő lesz Serpina, vagy Serpetta, ugye, hogy a magyar fordításokban szokták ezt a nevet használni, a Pergolesi kis opera buffában is. Bastiant Mozartnál Stanislaw Dániel énekli, aki a másik darabban, a Pergolesi darabban Vespone lesz, ez a Vespone, ez egy néma szereplő, hát rettentő mókás szereplő lesz, majd meglátja a kedves közönség. Kolá szerepét a Mozart darabban Neubauer Lóránt énekli, és az ő feladata lesz az is, hogy Ubertót Pergolesi urat nem szolgálójában megtestesítse. Ő ugye egy basszus énekes, illetve hát szóval ezek basszus szerepek. Mind a kettő vicces. Tehát ez, aki eljön, az szerintem jókat fog derülni.
És egy ilyen saját tapasztalatban mondom, hogy ez nagyon jó, amikor van egy mesélő megvetítés, mert így a gyerekek sokkal könnyebben tudják beleélni magukat az opera világában, tehát ezek mind-mind segítik azt, hogy a fiatalok vagy az idősebbek is egy kicsikét jobban beleilleszkedjenek abba a világba, amit esetleg még nem ismernek annyira jól.
Hát nagyon örülök őszintén szóval, hogy ezt mondja, mert ez az egész opera játszás a pásztorás sorozatban, ez az én ötletem volt, de ugye Záborszky Kálmán művészeti vezetőnk az, aki ezt a sorozatot kezdeményezte, tehát hogy a fiataloknak, családoknak legyen egy ilyen beavató sorozat, egy ilyen igazi élményt adó sorozat, ahol tényleg megszeretik a művészeteket, és nem csak a zenét, hanem ugye nálunk mindig van tánc, és a vetítésen képzőművészet, építészet, sokszor van ugye irodalom, mert mit tudom, versek hangzanak el, vagy filmrészletek akár. Szóval, hogy ő ezt nagy lelkesedéssel fogadta, hála Istennek ezt az ötletet. Tehát, hogy tényleg a sorozat legelejétől csináljuk, és pontosan azért, amit ön most ennyire szépen elmondott, hogy igen, a fiataloknak ez még egy idegen műfaj, de ne tagadjuk le, hogy az idősebbek, nem csak a fiatal felnőttek, hanem akár a középkorú vagy idősebb felnőttek között is nagyon sok olyan van, aki nem megy el az operaházba, most hagyjuk azt a részét, hogy ugye azért ott nagyon drágák a belépőjegyek, hanem inkább azt a részét nézzük, hogy nincsen ilyen fajta előzetes ismeretük, nincsen ahhoz kedvük, hogy mondjuk otthon előtte beleássák magukat mondjuk annak az operának a cselekményébe, hogy aztán majd értsék, hogy mi zajlik a színpadon, és tényleg a zenére, meg a színpadi játékra, ugye az énekeseknek a teljesítményére tudjon koncentrálni. Tehát ezt ugye kivédendő, találtam én ezt ki annak idején, hogy a legjobb, leghatásosabb jeleneteket választjuk ki az adott operából. Nem sok szokott kimaradni egyébként, hiszen a mi programjaink olyan két és negyed órásak mm-hmm. szoktak lenni, tehát itt azért szinte sokszor ugye az egész darab megszólal, de közben én ugye mindig tartok egy ilyen kis átkötést, ami nem egy ilyen didaktikus szöveg, hanem egy kifejezetten irodalmi igénnyel megírt szöveg, tehát a mesélő az úgy bele van rendezve a produkcióba. De vannak olyan operák, és ezek a kis operák is olyanok, vagy például a Humperdinck is olyan volt, mert annak például a zenei nyelve volt olyan, hogy ott nem lehet megszakítani az operát, itt meg ugye a rövid terjedelmük is ugye indokolja ezt. Tehát ilyenkor bevezetőt tartok, és akkor azzal próbálom a közönséget bevonni a dologba. Tehát ugye mire elkezdődik maga a darab, mire mondjuk felcsendül a nyitány, ők addigra már pontosan benne vannak a történetben is, meg abban is, hogy ez hogyan keletkezett, vagy miért érdekes. Nyilván ez az intermezzo ügy, amit most itt röviden elmondtam, ugye a Pergolesi-val kapcsolatban, ez sokaknak újdonság lesz, és ez azért nagyon furcsa egy mai embernek nyilván, igen. Hogy annó nem a büfébe szaladtak az emberek a szünetben, hanem elkezdtek nézni egy másik történetet zenében. Úgyhogy tulajdonképpen 2-1, ugye, amit kaptak, mert elmentek egy opera előadásra, de nem egy operát kaptak, hanem 2. Szóval, hogy ezek érdekes dolgok, és hát ezeket jó elmondani. Tehát így a zenei műveltsége is a közönségnek ugye nyilván nő, meg hát tényleg ez a legfontosabb, amit ön is megfogalmazott, hogy mi nekünk az a dolgunk, hogy élményt adjunk. Tehát, hogy hazavigyenek egy olyan élményt, ami sokáig megmarad. És hogyha egy család jön el, akkor az még nagyobb dolog, hogy az ugye ez egy közös élmény lesz. Hát nekünk ez a dolgunk, hogy ehhez az élményhez hozzá segítsük őket, hogy mindent megtegyünk, hogy ez egy valódi élmény legyen.
És hát nyilván, aki el fog majd menni a Pastorale sorozat 3. előadására idén, az meg fogja kapni ezt az élményt, bele tud egy kicsit helyezkedni ezekben az operáknak a világában, és rengeteg információval, mesével lesz gazdagabb. És mindez pedig megteheti március 21-én, szombaton délután 4 órakor, 16 órakor a Vigadóban, mert hogy a Szent István Filharmonikusok továbbra is folytatja ezt a remek sorozatot. Én nagyon szépen köszönöm Solymosi Tari Emőke zenetörténésznek, a Pastorale sorozat szerkesztőjének, hogy itt volt velünk, és kívánok sok sikert ehhez is, meg a következő előadásokhoz is.
Nagyon köszönjük.
Köszönöm szépen.
Well, I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. Well, you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth. Fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime gridai.
santo nome tu dirò, un nome che oramai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per il mondo un'alleluia. Alleluia, 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 alleluia. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.
Az Einspach és Capulai Fine Art Galériában Fehér László festőművész kiállítását nyitották meg, művek az 1980-as évekből. Ebből is kiderül, hogy a kiállításon válogatás látható Fehér László 1980-as években készült festményeiből. Fehér László festészetének ez az egyik meghatározó korszaka, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történelmi tapasztalat, valamint az egyes festények esetében a fotografikus képi források sajátos festői nyelvé formálódnak. A gyakran elmosódó áttetsző alakok a múlt és az emlékezés képeinek töredékességére reflektálnak. Az ebben az időszakban készült kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát. Fehér László festőművésszel a kiállítás kapcsán Medvedévet beszélgetett.
Pontosan 3 évvel ezelőtt ültünk az Andrássy úton egy másik galériában, egy másik kiállításodon, és beszélgettünk életről, képekről, művészetről, és mint mindig ugye szóba kerül a szabadság, mint olyan. A magánéleti, magánemberi szabadságod és a művészi szabadságod is, a függetlenséged, amire nagyon vigyázol. Most egy másik galériában ülünk, az Enspach és Capulai Fine Arts galériában, egy új kiállításon, és történt valami. A függetlenségedből valamennyit feladtál, vagy átadtál, hiszen te most már a galéria művésze vagy.
Igen, már sokat spekuláltam rajta, évekig szinte azt lehet mondani, hogy magánzóként jártam a világot, de annak ellenére, hogy Düsseldorftól kezdve több nagyvárosban volt a galérián, Párizsban is, Párizsban kettő is, ott is volt egy anyaggaléria, de kimondottan az is egy ilyen függetlenséget biztosított, nem kötött annyira le. Hogyha volt egy másik kiállítása mondjuk Párizsban, akkor mindig megkértem a galeristát, megkérdeztem, hogy nem zavar-e, megcsináltam azt a kiállítást, és természetesen mindig hozzájárultak, de az egy fantasztikus, szép periódus volt. Így aztán itthon Magyarországon is most már tulajdonképpen 73. évenben léptem, és hát úgy döntöttem, hogy mindenféleképpen kell egy galéria itthon is, aki képvisel, mert ugye vannak vásárok, különböző események, ahol a galéria megjelenik, ahol én speciál nem tudok megjelenni ilyen formában, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor én a Enspach Gáborékkal leszerződök.
Új kiállítás. Én ilyenkor mindig úgy nyitok egy ilyen felé, hogy kortárs élő művész, valószínűleg meg szeretném mutatni, hogy éppen hol tart az elmúlt időszak új munkáit, vagy esetleg egy sorozatot, amin dolgozik vagy dolgozott. Itt egészen másról van szó. Visszanyúltatok ezzel az anyaggal most, itt a kiállított térben, visszamentetek a 80-as évekbe. És ez egy nagyon fontos választó periódus az életedben, vagy a művészetedben, hiszen volt egy 70-es évek időszaka a fotorealizmussal és egyebekkel, aztán történt valami. Miért azt gondoltátok, hogy most ezt a periódust akarod megmutatni, ráadásul úgy, hogy most itt a galéria terében ülünk, és tőlem néhány méterre van egy becsomagolt kép, amiről lehet, hogy azt sem tudod, hogy az mi, itt áll, ki fogjátok bontani, és akkor fog kiderülni, hogy tulajdonképpen ez mi. Szóval miért a 80-as évek?
A galéria indított egy sorozatot a 80-as évek művészetéről, és fölkérte Gábor, hogy akkor nézzem meg, hogy nekem még mi található meg a 80-as évekből. Az a helyzet, hogy nagyon sok művemet múzeumok megvettek akkor. A Gráci Múzeumtól kezdve különböző nagy magángyűjteményekig, és sajnos azokból már nem lehet elérni semmit, csak úgymond múzeumi kiállításokra lehet úgy kölcsönkérni. És hát voltam is egy kicsit a bajban, mert hirtelen nem tudtam, hogy körülbelül mennyi kép ez, de most, ahogy elnézem az anyagot, pontosan elég egy kiállításra. Ez az egész úgy alakult anno akkor a 80-as években, hogy a Fiatal Művészek stúdiójával először voltunk egy ilyen nagyobb nyugati kirándulásra, kaptunk egy ilyen, nem tudom, jutalomutat, vagy hogyan intézték, de a stúdió vezetőség elintézte, hogy csoportosan kimehessünk a bázeli kunstmesszére. És életem egyik legnagyobb élménye volt, hát innen kiszakadtunk, mert ugye fogalmunk sem volt, hogy mi történik a világban igazából, egy nagyon zárt világban éltünk, és akkor kimentünk Bázelbe, akkor valami döbbenet volt a kortárs művészet legfrissebb tendenciával találkozni, és emellett ugye megnéztük a nagy múzeumokat, ahol Chagall-tól kezdve, Matisse-ig, Picasso-ig, mindent egy az egyben láttuk, ott voltak a szemünk előtt a világcsodái, És akkor úgy átgondoltam magamban, hogy hát lehet, hogy egy kicsit tovább kellene lépni, mert ideig egy nagyon száraz, nagyon kemény szoció és kicsit olyan hiperrealista képeket festettem, és nagyon erősen vaciláltam, hogy meg kéne lépni egy újabb dolog fele, és akkor festettem a 8 napot meg a diaszpórát, ami lezárta tulajdonképpen ezt az egész hiperrealista folyamatot, és akkor egyszerűen belevágtam ezekbe a nagy képekbe, nagy színes képekbe, és hihetetlen élmény volt felszabadulni azután a száraz, kemény, szoció gondolkodásmód után, csak ugye emocionálisan kentem fel a színeket, ami ugye az emberben benne volt, és naponta érték ezek a hatások, és aztán nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz a dolognak, mert külföld fele is nagyon komoly rezonanciája volt. Wilfried Skreiner meghívott egy 11 termes nagy önálló kiállításra a Gráci Múzeumban, aminek óriási sikere volt. Három nagy képemet is vett a múzeum meg, és az egyik képet is ki is állították aztán Bécsbe, a momok elődjébe, ahol az elmúlt 10 év, ahogy akkor fogalmaztak, a legjobb munkáit mutatták be, amit ők összegyűjtöttek. És fantasztikus volt, hogy ott látni a Schnabel, Basquiat és a többi nagy mester között, friss kortárs művészek között a képemet, ami egy ilyen fő